A Mária Rádió stúdiójában Bájer Áronnal beszélgetünk a Magyar Evangéliumi Keresztény Diák Szövetség főtitkárával, életéről, hitéről, legfontosabb eseményekről az életében, amelyek formálták. Sok szeretettel köszöntelek, és egy olyan választott idézetről is fogunk beszélgetni, ami valamiért különösen fontos a számodra, és kérem, hogy meséld el, miért ezt választottad, és ha van esetleg valamilyen történet, ami kapcsolódik ehhez, azt is oszd meg velünk.
Akkor lehet, hogy mielőtt elmondom ezt az igeverset, kicsit elmondom azt, hogy mi az az Istenkép, amiben engem ez megszólított, mert sokféleképpen gondolhatunk Istenrel. Van, aki egyfajta távoli Istenként gondol rá. Ismerek olyat, aki a hit életének az elején magázva szólította meg Istent, nem tegezve. Nekem egy sokkal személyesebb Isten kapcsolat volt az, amit gyerekkoromtól kezdve láttam, és, ami, és amiben belenőttem. És ebben a kapcsolatban Isten nem egy távoli Isten, nem egy diktátor, vagy valaki, aki föntről meg akarja mondani, hogy hogyan éljünk, vagy mit gondoljunk, hanem egy szerető atya, egy apa, aki úgy gondol ránk, mint a gyermekeire. És nemrég lettem én is édesapa, most 5,5-6 hónapos a kislányom, és még közelebb jött hozzám ez a kép, és kíváncsi vagyok arra, hogy a gyermekem hogy van. Tehát most nem azt mondom, hogy hogyan gondolkodik, de majd fog gondolkodni, és akkor kíváncsi leszek a gondolataira, meg az érzéseire, hogy mi zajlik benne. És ez nem egy olyan szempontból, hogy megvan, hogy hogyan kell gondolkodnia, és annak kell megfelelnie, és nem akarom erőszakkal az ő gondolatait irányítani, hanem egyszerűen csak kíváncsi vagyok, és szeretném, hogyha jól gondolkodna, hogyha helyesen gondolkodna, meg hogyha jól érezné magát, és ez a kettő összefügg. És ez az igevers, ami engem 10 éves koromban megszólított, mikor egyszer édesanyám idézte nekem, tőle hallottam először, hogy ez létezik. Így szól, Pál apostol mondja a 2. Korintusi levél 10. rész 5. versében, hogy hadakozásunk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Isten kezében, erődítmények lerombolására. És itt a kulcs rész azt mondja, hogy ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, és fogjul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. És ez a gondolat, hogy fogjul ejteni a saját gondolatainkat, meg más gondolatait is persze, pozitív értelemben, de a sajátjainkat a Krisztus iránti engedelmességre, nekem ez tetszett, mert szertelen az agyam működése olyan, hogy szertelnek a gondolataim. És azt tapasztalom magamon, hogy mindenféle irányba el tud menni, akár a saját vágyaim által űzve, akár a körülmények által hajtva negatív irányba. Tehát a gondolkodásomnak van egy ilyen gravitációja, ami lefelé húzza a föld felé, vagy egyfajta rossz irányba. És ez az ige vers felhívta arra figyelmet, hogy ebben van felelősségem, hogy mire gondolok, és Isten, aki az én mennyei atyám, azt szeretné, hogyha jó dolgokra gondolnék. És ezekből a jó dolgok, jó gondolatokból származnak aztán jó dolgok, vagy jó cselekvések. Úgyhogy aztán ez az ige rendszeresen előjön az emlékeimben, és azt szeretem, amikor a lélek által valahogy Isten emlékeztet, hogyha elmennek a gondolataim rossz irányba. Ez lehet akár önvád, vagy akár egyfajta borús világkép, vagy a sikertelenségnek bizonyos aspektusai, vagy egyszerűen csak a harag, vagy valamiféle negatív érzések, gondolatok mással szemben, akkor erre emlékezzek, hogy én ezeket fogjuk szeretném ejteni, de nem azért, mert meg kell felelnem Istennek, hanem azért, mert ez nekem is jó, és ezt Isten szeretné, hogy nekem jó legyen azáltal, hogy a gondolataim rendben vannak. Szóval valahogy így volt ez.
Mondtad, hogy mennyire olyan természetesen jó volt már gyerekkorodtól kezdődően ez a fajta istenkép, vagy neked jó volt. Igen. Ez a nem egy félelmi alapon nyugvó dolog volt, hanem mint egy apa-fiú kapcsolat olyan volt.
Igen.
Hogyan emlékszel vissza a gyerekkorodra? Hiszen azért biztos, hogy ennek az alapja az volt, hogy a szüleiddel rendkívül kapcsolatod volt.
Igen, igen, nagyon hálás vagyok a szüleimért. Édesapám baptista lelkész, édesanyám fafaragó, és aztán családanya volt élete nagyobb részében, és a gyülekezetben volt aktívan tevékeny. Úgyhogy, meg hát fantasztikus vasárnapiskolai tanító volt édesanyám. Úgyhogy mindig egy olyan Istennel ismertettek meg engem a Biblia alapján, tehát ez egyszerűen a Bibliát olvasva, a bibliai történeteket nézve, ez kézenfekvő, hogy Isten egy olyan atya, aki minket szeret, és aki miértünk áldozatot hoz Jézus Krisztusban. És hozzá jöhetünk benne, bízhatunk, ha neki átadjuk az életünket, az nem egy veszteség lesz, vagy valamiféle szolgaság.
Vagy hanem, egy ilyen lemondás. Vagy
egy lemondás, igen, hanem egy óriási nyeresség, egy többlet, egy boldogság, és egy alapot ad ez az életünknek. Uh-huh. Úgyhogy mindig ez volt az a kép, amit a szüleim képviseltek felém, és ez vonzott engem, úgyhogy gyerekként átadtam az életemet az Úr Jézusnak, erre emlékszem, és aztán ezt megerősítettem a bemerítkezés által 15 éves koromban.
Milyen élményeket kötsz ehhez az időszakhoz?
A bemerítkezésem az egy nehéz időszaknak volt a vége, tehát egy műtétem volt, kórházba kerültem, és egy hónapot töltöttem kórházban. A lábadozási időszak volt hosszú, meg kicsit nehézkes. Akkor így erősen előjött bennem ez a kétel, vagy ez a kétség, vagy ez a kérdés, hogy akkor én mire is vállalkoztam, vagy én hogy állok Istennel. Ez a gyerekkori elhatározás, ami olyan kézenfekvő volt, az ott megkérdőjeleződött. És Isten valahogy a Szent Lelke által kimunkálta azt, hogy azt az eredeti ragaszkodásomat megerősítsen felé. Úgyhogy ez öltött aztán testet abban, hogy bemerítkeztem, ami a végleges elköteleződésemnek egy pecsétje volt.
Miért kérdőjelezted meg a saját hitedet is, vagy az Istennel való erős kapcsolatodat?
Valószínűleg ez része egy normatív krízisnek, ami a tinédzser korban eljön az ember életébe, tehát mindent megkérdőjelez, amit előtte biztosnak látott, úgyhogy ez is zajlott, és akkor ezt tetézte meg az, hogy volt ez a nehézség a kórházban, magányosság, testi fájdalom, és akkor emlékszem, hogy sokszor Istenhez kiáltottam, meg sírtam, meg hozzáimádkoztam, és kértem, hogy hozzon ki ebből a helyzetből, ami meg is történt, és hálával gondolok vissza most már erre az időszakra. Egyfajta próba volt, ami megpróbált, és végül erősebben jöttem ki belőle.
Itt a bevezetésben említettük már a Magyar Evangéliumi Keresztény Diák Szövetséget. Fontos feladataid vannak ebben. Milyen út vezetett ide, mik pontosan a feladataid, és hogyha az idézetre gondolunk vissza újra, mik azok az Istennek tetsző dolgok, amiket itt meg tudsz valósítani?
Az egyetemen kerültem a Diák Szövetség vonzás körébe. A Magyar Evangéliumi Keresztény Diák Szövetség gyakorlatilag abból épül fel, hogy felekezetközi keresztény diákkörök vannak az egyetemeken. És én is, amikor diák lettem a Pázmányon, akkor bekerültem a diákkörbe, és itt ismertem meg magát a Diák Szövetséget, részt vettem az országos rendezvényeken, önkénteskedtem, meg benne voltam. És egy fiatal embernek, aki hűséges akar lenni majd a majdani társához, és egy keresztény házasságot képzel el magának, ami egy kizárólagos monogám életre szóló elköteleződésen alapuló kapcsolat. Az egy komoly kihívás jelent, amikor össze van zárva az egyetemen több ezer csinos, szép fiatal lánnyal. És például itt emlékszem, hogy a gondolataim foglyulejtése, amit Pál apostol említ, ez egy kihívás volt, és az, hogy tisztán tartsam az életutamat, ahogy egy másik igevers mondja Salamon. Úgyhogy ott például ezt igyekeztünk barátaimmal gyakorolni, hogy tisztán tartsuk a gondolatainkat, azért, mert valami nagyobb jót akarunk majd elnyerni a házasságban, és olyan lányt, aki tiszta, és aki úgy tud majd ránk fölnézni, és úgy bízhat meg bennünk, mint akik tiszták és hűségesek vagyunk. Úgyhogy például erre emlékszem, hogy ez az igevers akkor nekem sokat jelentett szintén.
Hogyan ismerkedtél meg a feleségeddel, és hogyan döntöttetek a család mellett?
A feleségemet 14 vagy 5 éves koromban láttam először, egy ifjúsági közösségbe jártunk, és aztán akkor nekem megtetszett, és aztán elteltek évek, más városokba kerültünk, már nem úgy jártunk utána abba a közösségbe, de mindig valahogy ott volt a fejemben, a szívemben, hogy nekem ő tetszik, és vonzódom hozzá. És aztán pont egy Megdesz nyári táborban találkoztunk újra, hosszú idő után aránylag, vagy ritka kapcsolattartás után, és akkor újra felerősödött bennem az, hogy tulajdonképpen ő nekem már évek óta mennyire tetszik, és aztán ennek kapcsán kezdeményeztem azt, hogy kezdjünk el megismerkedni egymással, és aztán ebből lett egy Isten által megáldott házasság. Na, itt is például viszony az igevers, mert gyermekeket szerettünk volna, de nem jött a Johanna lányom, 4 évig vártunk rá. És mind a kettőnknek ez egy kísértés volt, hogy azokat a gondolatainkat, amik ilyenkor egyfajta, hát talán indult egyfajta hitetlenkedéssel, aztán egyfajta felháborodással, hogy ez miért velünk, és miért adatik-e meg az mi életünkbe, hogy történhet ez meg velünk, pont velünk, stb. Ez az önsajnálat, mindenféle ilyen gondolatok, Isten vádlása, hogy hát az ember jönnek a testünkből, tehát a testünk szerint jönnek ilyen gondolatok, amik persze nem igazak, de valahogy akkor olyan valóságos erővel hatnak. És akkor sorolja az ember a saját érdemeit, hogy miért kéne neki gyermeket kapnia, vagy lennie. És akkor nekem akkor is például mindkettőnknek az kihívás volt, hogy fogjul ejtsük a gondolatainkat a Krisztus iránti engedelmességre. És hálával gondoljunk arra, hogy mi egy család vagyunk férként és feleségként, és hogy Isten mennyi minden jót adott nekünk, és hogy a reménységet megtartsuk, hogy lesz gyermekünk, és aztán lett is. És ez Isten kegyelme, és erre emlékeztet a lányom neve, Johanna, azt jelenti, hogy Isten kegyelmes. És akkor visszatérve, tehát az egyetem végén felajánlottak egy pozíciót, egy munkát a Diákszövetségnél, illetve nem felálltak, hanem azt mondták, hogy pályázzon meg, és hát ha. Úgyhogy megpályáztam, és aztán végül engem választottak ki másodmagammal, hogy utazótitkárok legyünk, tehát akkor elkezdtem a diákköröket látogatni országszerte, főleg Budapesten van a legtöbb diákkörünk, jelenleg körülbelül olyan 27 diákkör működik az országban. És az a feladatunk, most én főtitkár vagyok, ami azt jelenti, hogy az operatív csapatot, tehát azt a 7 munkatársat, akik főállású munkatársai a Diákszövetségnek, az ő munkájukat irányítsam, meg azt a stratégia, misszió stratégiánkat kivitelezzem kvázi. Úgyhogy a legfontosabb feladatunk az, hogy ezeket a diákköröket támogassuk abban, hogy missziózzanak az egyetemen, és hogy tekintsék a diák éveket egy olyan lehetőségnek. Persze az ember az egész életét tekintse annak, de ezt már a diák éveiben kezdjük el, hogy ott, ahol éppen vagyok, ahol Isten helyezett, ott én legyek só és fény. És ilyen tanítványközösségeket szeretnénk látni az egyetemeken, minden magyarországi felsőoktatási intézményben, ahol bárki egy nyitott közösségre talál, ahol tanulmányozzák a Bibliát, ahol együtt imádkoznak, és a közösségben vannak egymással ezek az alapértékeink. És ezt próbáljuk a kollégáimmal munkálni, hogy a diákkörök egymással is kapcsolatot tartsanak, fejlődjenek, szervezünk táborokat, képzéseket nekik az év során. Apologetika tábor lesz a következő, amit szervezünk majd szeptember elején. Ott próbáljuk a diákokat felkészíteni olyan tipikus hitvédelmi kérdésekre, amik előjönnek az egyetemisták körében. Ez is egyfajta foglyulejtés, tehát a misszió munka, amiről Pál beszél, az, hogy foglyulejtünk gondolatot, mert az embernek sokféle gondolata van Isten ellen, vagy az Isten létezéséből fakadó világkép ellen.
És hogyan látod, hogy ma a fiatalokban mik ezek a kérdések, amik felmerülnek, vagy mik ezek ezek a felvetések, kétségek, és hogyan lehet esetleg nekik átadni azokat a fontos üzeneteket, amit te is képviselsz, amit te is fontosnak tartasz, és ezáltal őket segíteni?
Egyrészt van egy olyan jelenség szerintem, hogy az egyetemek azok egyfajta, talán különösen is ellenséges közeg a kereszténységgel szemben. Tehát még évszázadokkal ezelőtt mondjuk a kereszténység bástyái voltak az egyetemek a felvilágosodás óta, és aztán mondjuk Magyarországon a kommunizmus erre még jobban rápakolt. Az egyetemek szerintem inkább az ateizmus és a kételkedés és a humanizmusnak a bölcsői lettek, és egy különösen nehéz közeg olyan szempontból, hogy az evangéliumba vetett hitre hívjuk a diákokat, mert másfajta gondolatok vannak ott erősítve. Például a tudományba vetett hit, vagy a tudományba vetett bizalom, ami alapból azon feltételező és azon állít, hogy a tudomány ellensége lenne a hitnek, vagy a tudomány meghaladta a keresztény hitet. Ez például egy tipikus ellenvetés. Aztán az is van, hogy az örökzöld sláger az az, hogy ha Isten mindenható, akkor miért van szenvedés a világban? Tehát Isten jóságát és Isten mindenhatóságát egymás ellen kijátszani. Ez egy nehéz ellenvetés, és ez sokaknak egy botláskő, vagy egy kihívás, hogy ezt feldolgozzák, miközben a Bibliának szerintem van erre válasza, és jó válasza van. Egyszerűen a bűneink következménye az, hogy a rossz van a világban, és hogy szenvedés van a világban, de nem biztos, hogy Istenre kell hájtani a felelősséget ezért, hanem mi is rengeteg mindent tehetünk azért, hogy csökkentsük az emberi, vagy a világban levő szenvedést. Ezek például olyan tipikus kihívások, vagy olyan bástyák, amiket a lélek erejével szeretnénk lerombolni, miközben a diákok, ugyanúgy, mint minden ember, szomjaznak az igazságra, meg szomjaznak arra, hogy legyenek jó válaszok a kereszténység részéről, amiben lehet hinni. Az emberi lélek az egy imádó lélek, és hogyha nem találja meg az imádat a tárgyát Istenben, akkor másban fogja megtalálni. És ezt látjuk most a világban körülöttünk, hogy imádjuk a pénzt, imádjuk a testet, különösen a női testet, imádjuk az internetet. Hírnevet, az internetet, vagy bármit tulajdonképpen, ami nem hoz végső megelégedést.
Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Köszönöm a beszélgetést. Bájer Áronnal beszélgettünk, a Magyar Evangéliumi Keresztény Diák Szövetség főtitkárával. Köszönöm.
Köszönöm.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu